Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcast 128. IoT Barbie adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és egyből egy halálhírrel kell kezdenünk, de nem olyan váratlan, vagy ilyesmi. 88 éves volt, aki itt hagyta az IT világot, és úgy hívják őt, hogy Marvin Minsky.
Igen, és Marvin Minsky ez a fajta halott, akiről nagyon rosszul esik elmondani, azt én azt hittem, hogy már nem él. Mert hogy legendáriumokban van ott az ő neve, és az IT és a számítástechnika és az internet és a mesterség és intelligencia kezdetéről szóló könyvekben ilyen nagy korai hivatkozási apa alakként jött több alkalommal szembe, és akkor ehhez képest tulajdonképpen még élt és dolgozott és csinált dolgokat. Mert mindezeknél a technológiáknál ő ott volt. Valami egészen durva, és utána még MIT Media Lab a 80-as évek végén, amikor az volt éppen a menő.
De ő alapvetően ilyen mesterséges intelligencia pápa volt, nem? Még a számítógépes kor előtt tulajdonképpen.
Igen. Elindult valami mérnöki úton, aztán csinált pszichológiát, aztán rájött, hogy számítógép, aztán dolgozott együtt LNK-jel, Seymour Papert oktatáskutatóval, Nicolas Negroponte-val, aki azóta négy gyerekeknek ad számítógépet. Tehát így nincsen olyan sztori, amiben nem lehetne beleírni. Egészen durva, hogy a nagy ember elméletekben nem nagyon szoktam hinni, de mondjuk ő több területnek a nagy embere volt ennek ellenére.
Az arról van valami a jegyzeteidben, hogy meddig volt aktív, meddig dolgozott?
Nincsen, de most jól Wikipedia-jezzek egyet, hogy mit írnak Minskyről. Én a 89-es évszámra emlékeztem egészen biztosan, de akkor még beszállt egy dologba. 2006-ban még jelent meg könyve.
Uh-huh. Tehát mondjuk az utolsó 10 évét töltötte nyugdíjasan a krumplit kapálgatva, illetve hát inkább a rózsákat metszegetve.
Hát, vagy épített egy horgászorobot, és nézte, hogy dolgozik. Tőle azért ezt várnám el.
Vagy gózott. Csak azért tippelem meg ezt a játékot, mert van még egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírünk, ami egy eléggé meglepő, vagy hát, hogy mondjam, érdekes hír. Ugye lényegében annyiról van szó, hogy a Google mesterséges intelligenciával foglalkozó részlege, vagy most már alfabetnek kellene mondanom, ugye? Az alfabet mesterséges
intelligenciával. Nevezzük Google-nek, mert mindenki érti.
Foglalkozó részlege eljutott odáig a Go algoritmusokban, hogy sikerült a robotnak, pontosabban a szoftvernek ötször egymás után megverni az Európa bajnok Go játékost, és ez azért érdekes egyebek mellett, mert itt már az adásban is korábban beszéltünk arról, hogy ez egy ilyen vízválasztó, sakkozni már nagyon jól tudnak a számítógépek, de gózni még nem olyan nagyon jól. Erre tessék, most már gózni is elég jól tudnak.
Igen, és amellett, hogy a Google-nek a Go játékos algoritmus megverte az európai bajnokot, akit amúgy Fan Hui-nak hívnak. Amellett megverte a Facebook Go játékos algoritmusát, és megvert még több más Go játékos algoritmust is. Tehát ez egy nagyon menő terület, ez ilyen nagy, megfejtetlen dolog. És egészen lenyűgöző. Tényleg, ahogy néztem ezt a cikket, a eszméletlen sok gépet dobtak rá a problémára, akik nagyon gyorsan gondolkodnak, még sokkal gyorsabban, mint ahogy a sakhoz kellett. Meg persze több dolog van egymással párhuzamosítva itt, hogy több stratégia mentén gondolkodik ez a cucc. Izomból le fogják nyomni a gót.
Az a fura, hát persze a szokásos pongyola megközelítéssel jövök elő, de én úgy emlékszem, hogy a sakkprogramok azok lényegében azt az előnyüket használják ki, hogy így előre menve a lehetséges lépések fájában az összes utat bejárják, és minden lehetséges útvonalat lepontoznak, hogy az mennyire eredményez jó állást, és mindig a legjobb pontot választják, vagy pontértékű utat választják. És csak az a kérdés, hogy hány lépésre előre tudnak számolni. De hogyha jól értem, akkor a Go-nál ez így nem megy, mert ott egyrészt túl sok a kombináció, másrészt meg érdemes különféle stratégiákat és játékmódokat ötvözni ahhoz, hogy az ember nyerhessen, illetve a nem ember nyerhessen.
A Go-nak egy ilyen viszonylag bitang egyszerű szabályrendszere van, hogyha csak a szabályokat nézzük, aminek megfelelően nagyjából bármit lehet lépni egy táblán, vagy csak nagyon kevés nem szabályos lépés van, és ennek megfelelően tényleg millió meg egy lépés közül kell szerencsétlen gépnek válogatni, és utána millió meg egy további változat lesz, és további játszma. Abból a megközelítésből, ahonnan a sakkot megfejtették, szerintem nem lehet.
Ez érdekes egyébként, hogy ahhoz képest, hogy ugye egy pár évvel ezelőtt ott szerintem mondhatjuk, hogy a számítógép meg tudja verni az embert sakkban. Annak idején, amikor mondjuk ezt így publikálták, akkor egész biztos, hogy sok újságíró megírta, hogy vége a sakknak, mint sportnak, innentől kezdve nem lesz érdemes sakkozni, hiszen hogyha majd már a telefonunk is meg tud verni, sakkban bárki legyünk is, tehát legyünk akár nagymesterek, akkor ez már nem lesz olyan izgalmas. És nem lett vége a sakknak, mint sportnak, ugyanúgy versenyeznek, ugyanúgy kihívás az embereknek legyőzni egymást, és vagy az emberek nagyon egészségesen, legalábbis szerintem egészségesen reagáltak, hogy hát a számítógép meg tud verni, nem nagy kunszt, az csomó olyasmit tud, amit az emberek nem, de mi emberek egymás között azért vetelkedünk.
Igen, meg utána mondott mindenféle különböző ötleteket, amikor a Deep Blue mesnek vége lett, majd megsértődött, majd vádaskodott egy kicsit, majd belenyugodott Garry Kasparov, és akkor volt ilyen ember-számítógép vegyes páros típusú ötlete, meg sok minden más is. Alakultak még ott dolgok.
Igen, de szerintem azóta már tényleg ott tartunk, hogy egy átlagos sakkozót, aki nem... Nem tudom, ezt, jó, ezt nem tudom, ennek utána kéne nézni. Azt gyanítom, hogy a mai nagymestereknek van félnivalójuk a telefonjuk ellen. Ha esetleg nincs, akkor az is jó hír. De hogy ez így nem ijesztett meg senkit, és az egész körülbelül ugyanúgy működik, mint hogy fát vágni természetesen lehet nagy gépekkel, mármint az erdőben kivágni fát, és lenyűgözők azok a videók, ahol megnézhetjük, hogy jön egy ilyen lánctalpas dolog, és tényleg mint egy nagy piros pók nekiáll, és iszonyú hatékonyan kivágja a fákat. De ehhez képest még mindig vannak emberek, akik baltával nekiállnak, aztán addig csapkodják, amíg kiszeletelik, mert van benne valami jó.
Lehet, hogy a gónak is ez lesz a vége, vagy a saknak, hogy aztán baltával kiszeleteljük a számítógépet. Azt nézem közben, hogy hány danos volt ez a szegény európai gójátékos, akit legyőztek. Mert a legfrissebb, amit találtam, az a két danos. Azért izgalmas, mert a legjobb japánok listájára 8-an még fel lehet kerülni a 20. században. Az alattiakat nem nagyon emlegetnek, ahogy nézem.
Értem, tehát egy Európa bajnok megverni góban, az még nem a legteteje.
Az a jamaikai bokcsapat, igen.
Jó, ez is egy lépcsőfok a mesterség és intelligencia számára, és meglépte, tök jó.
Továbbá találtam még izgalmasat, a koreaiak között van listázva az 1983-ban született, tehát velem egykorú Kőszegi Diana, aki az első magyar profi gójátékos volt, és a Hankuk Kivon csapatában, keretében, sportszövetségben, a fene tudja mi ez, játszik, ő egy danos egyébként. Tehát a Google-nak van egy két legjobb magyar gójátékos értékű játékosa.
Hát.
Nem, találtam egy Mérő Csabát is. 6 dan.
Oké, elállt a szavam.
Jó, akkor kedves hallgatók, senki ne aggódjon, hogyha egy Google-ös Go algoritmus megtámadná az országot, Mérő Csabát 6-ba vetjük és megvéd minket.
Amennyiben a háború úgy dől el, hogy a határon leülnek és egymással gózni fognak.
Erről egy nagyon jó az emberünk. Regény.
Igen.
Játékmester biztos
valóta. Játékmester. Igen, nagy kedvencem. Jó. Van itt még ilyen, hát legalábbis mesterséges intelligencia szagú történet, de ki a főszereplője?
Ez szerencsére csak szagú egyébként, most utána néztem adás előtt. Marshall 20 írta ki a csodálatos Twitter, ami még mindig a legjobb dolog, bár ez nem az ő hetük volt, de azt hiszem 5 darab igazgatójuk pattant le, ami mondjuk 5-tel több a kényelmesnél, hogy internetezgetett otthon csendesen, megelőtte beszélgetett a feleségével arra, hogy kéne venni egy remek konzervbontót, mert már mégsem állapot, hogy azzal bontják konzervet, ami van. Majd észrevett, hogy a számítógépe konzervbontókat kezdenek ajánlgatni. És első körben arra gyanakodott, hogy az Amazon Echo hallgatta le az ő beszélgetésüket, ismerte fel, majd pedig kezdte rátukmálni a dolgokat, de aztán később lelepezte, hogy nem teljesen ez volt, hanem közös Amazon account-ot használnak a feleségével, aki a telefonján rákeresett arra, hogy konzervbontó, és neki a telefonján nem jelentek meg az ezzel kapcsolatos reklámok, viszont a számítógépre már felszinkronizált azért az Amazon magát, és ott már nyomja ezeket. Csak egy picit kevésbé gonosz, mint az Echo-s, de azért megnyugtató, hogy még itt nem járunk.
Ó, mindig ez a vége. Mindig ez a vége. Megorrontunk valami fantasztikus összeesküvést, erre kiderül, hogy csak az asszony a telefonjával maráskodik.
Na jó, de tudod, mi az, amikor egyszer valami rákeresés, utána ugyanazokat elkezd dobálni. Az egyik legidegesítőbb internetélmény.
Igen, mert hogy buta, és az olyan szokatlan, vagy hogy mondjam, az tényleg az a zavaró az interneten, amikor egy ilyen nagyon buta mechanizmusba ütközöl, belelépte nyomon, és a remarketing az valóban ilyen bután működik. Ezt ugye nagyon sokszor csinálja azt, hogy amikor már megvettél valamit, akkor kezd el ezerrel rátukmálni abból a dologból még 8-at, holott csak arra az egyre volt szükséged.
Egyébként egy csomó én nálam ki van kapcsolva a követés, ahogy itt jó szívvel ki tudtam kapcsolni. Nem is annyira a remarketingtől való félelemből, mint inkább a szakmai ártalom minimalizálása miatt. Mert amikor nem tudom, 2 napig plutónium kereskedelmre keresel, és utána minden másba is plutóniumot próbál neked tolni a Google kicsit találatba, az nem az igazi. Viszont van neked remek hírem, úgyis vannak gyermekeid, biztos szeretnének IoT-s Barbie-t. Az a jó hírem van, hogy az IoT-s Barbie nem csak, hogy létezik, hanem már meg is találták a fontosabb biztonsági hibákat benne, úgyhogy már csak meg kell patchelni a szerver oldalát az IoT-s Barbie-nak. Igen, figyeltem, hogy azt mondtam, hogy egy babának szerver oldali patch-e van szüksége, bele sem menjünk, de maga a fizikai biztonsága legalább viszonylag jó ennek a cuccnak, tehát nem onnan fogják megnyomni a Barbie-t, hanem máshonnan.
És mit lehet csinálni egy IoT-s Barbie-val, mobiltelefonról változtatni a haja színét?
Te a jó Isten tudja, ide én nem jutottam el a cikkbe, ráborultam az asztalra, amikor közölték, hogy a babában 14 darab hiba van, és ebből csak 4 számít közepesnek, az összes többi az kicsit, tehát senki ne aggódjon. El nem tudom képzelni.
Hát azért ez nagyon, nagyon izgalmas, de eleve, hogy igen, biztonsági réseket találtak egy Barbie babán, az mindenképpen egy fura helyzet. És hogyha látnátok a fotóját, amit én látok, a jobb combjában van az elem. Aha, és hát igen, ez olyan igazi, klasszikus Android élmény, már úgy értem az Androidot most a régi értelmében, a robotember értelmében. Nagyon keményen néz ki.
Amúgy mondatokkal válaszol előre felvett mondatokra, tehát én beszélgető cuccos. Csak mivel ez divatos, azért raktak bele a cloudot, meg internetet, meg minden Isten bánatát.
Hát ez csodálatos.
Erről megint csak van egy regény persze, hogy ezt hová lehet tovább gondolni, de az meg Stevensonnak a gyémántkora, ahol ott vannak azok a csodálatos beszélgető, mesemesélő, felolvasó könyvek, amik oktatják a gyerekeket.
De ebben azért kémfilm is van, amennyiben IoT-s Barbie-n keresztül hallgatják le a családot, nem?
Persze, de hát az összes IoT eszközben van egy kémfilm, sőt az IoT-ben több kémfilm is van. Igen, azt nagyon szeretem is.
Igen?
Mondd.
Nem, te mondd.
Jó, az nagyon szeretem, hogy van egy Shodan nevű kereső, most éppen már csak regisztráció után lehet használni. De az elmúlt 3 évben nem kellett hozzá regisztrációt, beszéltünk is volna legalább 2 adásban már korábban, és ezt így átlag 2 hetente valaki éppen felfedezi. A héten az volt a szlogen a Shodan kapcsán, hogy az a jó az IoT-ben, hogy most már van végre kereső, amiben alvó gyerekeket lehet nézegetni, és kizárólag erre jó, mert hogy volt ilyen webkameras baby monitoros szűrés benne, és tényleg akkor dobálta ki neked az alvó gyereket. Máskor van észt, pálinka főzde, vagy svéd pékség is.
Valamiért úgy rémlik, hogy ez volt az a cikk, ahol azt a nagyon vicces félmondatot olvastam, hogy az IoT, ami ugye Internet of Things, tehát a dolgok internetét jelent, az tulajdonképpen azon dolgok internetét jelenti, amelyeket nem lenne szabad az internetre kapcsolni, legalábbis a szerző szerint. És hát például egy baba kamera, meg egy Barbie baba azok, mintha ilyenek lennének. Vagy kéne egy nagy, közös, jó, erős biztonsági protokoll ezekbe az eszközökbe?
Amit persze nem is próbálna meg a világ összes kém szervezete megfúrni már a tervezés pillanatában.
Hát nyilván megpróbálnák, de hát hogyha jó lenne a cucc, akkor nem lehetne.
Hát azért ezt egyszer-kétszer eljátszották. Fel is veszem a alufóliás sapkámat ez a beszélgetéshez.
Ne felejtsd el, hogy ezt a beszélgetést a felhőben rögzítjük, úgyhogy igazándiból azt hiszem nincs sok értelme a sapkádat viselni. Most legalábbis nem érdemes.
Igen, meg amúgy korábban is lebuktattam magam szerintem, tehát ebből már nem jövök ki jól.
Ebből már nem nagyon.
Viszont ajánlanak itt egy Future Crimes nevű könyvet, ezt lehet, hogy kénytelenszek megnézni majd. Eleve vicces az, hogy mi a bűnnek a jövője. És már 2-ről beszéltünk, mielőtt lekattintottam volna a linket, tehát lehet, hogy már figyel a szerző.
De a hétfő bűnre gondolunk, vagy egyszerűen a bűnözésre?
A hétfő az mindenképpen rosszabbul is kezdődik, stb. Nem a bűnözés egyébként, hogy vannak azok a bűnök, amiket most majd el lehet követni, hogy nem tudom, hogy mikrosütőd is internettel beszél.
Hát meg a múlt adásból tudjuk, hogy az alvás egy ilyen központi bűnterep lesz. ahol majd a gazdagoknak keveset is elég lesz aludni, a szegények még majd küzdenek azért, hogy hadd legyenek ők is olyan gazdagok, akiknek elég keveset aludni.
Azóta sem barátkoztam meg, és hétvégén sikerült viszonylag sokat aludni, úgyhogy még kevésbé értem. Kialvatlanul sem tűnt jó ötletnek, de hát kialudom még annyira se.
Te egy elavult generáció leszel öregkorodra, aki szeret sokat aludni, és így a fiatalok egyáltalán nem fognak téged érteni, hogy de hát a Kelt bácsi az miért alszik 8 órát, mikor elég lenne 2-t? Mert szeretem, fogja
várja, mondani várja, a Kelt bácsi. Feltételezték gazdag fiatalokat.
Jó, ez hogy nem nagyon, lesznek gazdag fiatalok?
Nagyon techno-optimista dolog. Hát ha ideig eljutunk, akkor nem ilyen 150 éves, már most is öreg emberek fognak csendesen egy felhőszéléről villámokat dobálni mindenki más, aki meg fogja hozzájuk felmászni?
Hát szerintem több szintje lesz a gazdagságnak. A legfelső szintje az természetesen ez lesz. A legalsó az meg a zalai kisnyugdíjas, aki nagyon durván még mindig 8 órát alszik, mint az állatok.
Vagy a somogyi holland kisnyugdíjas, aki mondjuk nem tudom, 6 órára már felhekkelte magát. Uh-huh. De csak Kelet-Európában működik.
Ja tényleg, az lehet, hogy majd lesz a megyeszékhelyeken, így a sötét sikátorokban emberek, akik oda kacsintanak, és én tudok egy 2 óra mínuszos csipet adni kiáltással. Eladnak ilyen kis kínai ízéket, kütyüket.
Ja, egészen más lesz a kamionról leesett. Eleve kisebb kamionok kellenek. Van egyébként 2 cikkem, amit nem hoztam, mert az egyik csak félig olvastam, a másik az meg egy hírlevél, egy francia hírlevél Google Translate-tel fordított verziójában volt, és azt lehet, hogy már emlegettem neked korábban. A francia szöveg az a kamionról leesett fordulatot vizsgálta, és ott jöttem rá, hogy ez a szó az Franciaországban is létezik. Ráadásul pont ugyanúgy az aluljáró GSM-ekkel van kapcsolatban. És az megemlítette azt, hogy van megint egy sejemút, csak ez másfelé jön. Ez elindul valahogyan Dubaj felé, és ott a mesés keletről, meg aztán kézen közön, kis furgonnal, táskában az olcsó vámolatlan telefon bejön nyugatra, és lesz egyfajta ilyen Sehrezádé világából érkezett bája. És akkor még csak röhögtem, hogy itt miről beszélnek, aztán szembe jött egy cikk, amit csak így elraktam, hogy hétvégén majd elolvasom, mert jó hosszú. Amíg azt írja, hogy Dubaj mellett van egy Chinese meg a Mart, ahol, ami olyan, mint Shenzhen a gyártóegységek nélkül, és már csak odáig kell elmenni, hogyha kínai járúra van szükséged. Kikötő van, víz van, szálloda van, kínai járú van, mint akarsz még?
Hát én most találkoztam lényegében ugyanezzel a jelenséggel, amennyiben végre megvettem az új telefonomat. Azt hiszem egész pontosan tegnap. És a nálam ilyenkor szokásos, hosszas, hisztérikus keresés, tesztolvasgatás és nüansznyi marhaságok összehasonlítgatása végén egy kínai márkára esett a választásom. Nem kínai gyártású telefonra, mert az az összes, de kínai márkára, Xiaomi-ra. És ezt egy olyan helyen vettem a belvárosban, egy nagyon szépen megdizájnolt, tényleg messze átlag feletti kinézetű bemutató terembe lehetett menni, ami kizárólag Xiaomi, Meizu, Blackview, Doji és Allview márkájú telefonokat árusít. Ezek a feltörekvő kínai márkák, ez a második vonal, ami ott lieg a Sony meg a Samsung nyakában, meg az LG-ében. És van ilyen bemutató terem, ahol hát ugye jóval olcsóbban, mint a nagy márkák csúcs készülékeit lehet megvenni ezeket a telefonokat, és ott nekem is volt azért egy olyan érzésem, hogy úristen, csak nehogy egy olyan dobozt hozzak el, amiben aztán csak egy ilyen flexel megvágott tégla szelet található. De eddig minden jel arra mutat, hogy a telefonom telefonként működik, és örömteli vele az együttélés. Az fura kicsit, hogy bizonyos helyzetekben, például amikor egy csengő hangot akarok lecserélni, vagy hát legalábbis megnéztem, hogy ez hogy lehet, akkor egy teljesen kínai nyelvű weboldalra érkezem, ahol nem tudok mit tenni. Tehát nincs
tovább. Találták a Google Translate-et.
De nem, mert ugye, tehát mert ez nem egy, tehát webről jön, ez egy webview, de nem tudom a címét az oldalnak.
Ó, te jó Isten. Egyébként melyik típust választottad a Xiaomi-nak a széles kínálatából?
Hát szívesen beszélek erről természetesen. Kedves hallgatók, menjetek, főzzetek kávét. Addig én elmondom, hogy a Xiaomi Redmi Note 2-est választottam, ami tavaly augusztusban jelent meg. Egy jó erős telefon, szép kijelzővel, korrektnek mondott fényképezőgéppel, és egy sokak szerint az egyik legjobb ilyen, hát operációs rendszernek csúfol, de valójában egy Android launcher tartalmazó MIUI felülettel, 5,5 incs az átmérője, szóval a péklapát, de most nem is tudom, már tökre nem tűnik péklapátnak. Egyébként simán elfér a zsebemben. Le tudok vele hajolni, cipőt kötni, és ez akkora, mint az iPhone 6S Plus. Ú, basszus, már nem tudom követni ezt a rengeteg Apple márkát.
Van egy jó hírem, ha minden igaz, akkor más betű behozásával tovább bonyolítják majd. Vannak róla pletykák, hogy...
Fantasztikus lesz. Szóval, na, és akkor az talán még egy érdekes adalék, aztán abba hagyom a telefonozást, hogy ez tavaly augusztusban jelent meg, majd rá 4 hónapra megjelent a Redmi Note 3-as is, ami azért szokatlan, hogy a zászlós hajó telefon mellé 4 hónap múlva kihozzák az utódját, ami ugyanazt tudja, csak műanyag ház helyett fémházban van benne egy frankó kis új lenyomatolvasó, meg egy jóval nagyobb akkumulátor, és a boltban az eladó teljesen magától szépen alaposan lebeszélt a 3-asról, és rábeszélt a 2-esre. Ami hát mindenképpen egy, nem is tudom. Tehát ilyenkor mindig arra is gyanakszom, hogy mit tudom én, 3-asból csak az a 2 van, amit már elég ért a haverjainak, a 2-es pedig ott rohad rájuk a raktáron. De azért szerintem inkább arról volt szó, vagy én úgy éltem meg, hogy elmondta az előnyöket, hátrányokat, és azt mondta, hogy a fingerprint szenzor az jó pofa, de azért nem ettől megyünk a falnak, viszont azt nem lehet memóriakártyával bővíteni. Ugyanaz a proci van benne, meg ugyanaz a fényképezőgép van benne, a lényeges elemekben nem különbözik. Na, úgyhogy végre van egy péklapát méretű bikaerős telefonom, és a Motorola Moto G-től érdemei elismerése mellett, de már rohadt idegesen megszabadulhatok. A rohadt idegesről még mondhatok majd egy szót?
Egészen nyugodtan, persze, közben rákerestem arra, hogy Xiaomi Salon, és egyelőre még nem dob ki semmit a magyar Google.
Nem, mert hogy ez ugye nem csak a Xiaomi, hanem egy pár másik márkát is képviselő, de nem mondom meg a nevüket. Cég?
Olvin Salonra sem dob ki linket. Na, mindegy is.
Akkor neked tényleg csak így magunk között elküldöm majd a linket, de addig elmesélem, hogy mi történt az én Moto G-mmel, és ezt egyszerűen, tehát egy megfejthetetlen, ám nagyon idegesítő hibába ütköztem, és nem tudtam rájönni, hogy mi az oka. Következőt csinálja mostanában a telefon, hogyha a power gombbal felébresztem, mondjuk megnézem a lock screenen a notification-eket, és azt megnéztem, nincs semmi, megint megnyomom, hogy kikapcsoljam, akkor ő visszajön a fényképezőgéppel, tehát visszakapcsolja magát, és a fényképezőgépet dobja fel. Sőt, hogyha hívnak engem, tehát megcsörren a telefon, akkor is azzal ébred fel, hogy elindul a fényképezőgép, amiből nem lehet kilépni, és így nem lehet felvenni a hívást, tehát az történik, hogy így hallgatom a csengőhangot, és közben nézem a saját lábamat a telefonom képernyőn keresztül, és nagyon idegesen nyomkodom a kilépés gombot, de semmi nem történik.
Android 5.2 Monty Python kiadása.
De tényleg olyan érzés. Úgyhogy most, hogy akkor leköltöztem róla, most nyomok neki egy gyári rezetet, és megnézem, hogy úgy is csinálja, és akkor megnyugszom, hogy jó hardware hiba volt arra. Hát arra nem készülhettem fel, de hogyha szoftver hiba volt, akkor hogy mitől jött ez elő? Valami frissítéstől szerintem. Apránként mindent legyilkoltam, amit az elmúlt 3 hétben tettem rá, lecseréltem a launchert, mindent próbáltam. Semmi.
Most, hogy mondod, mostanában jöttem rá egyébként arra, hogy telefonommal kikapcsoltam az automata frissítést, mert valamikor meguntam azt, hogy minden reggel 3 szoftver köszönt, és 2-t még le kell logézni, mert kiadtak egy, nem tudom én, x.y.z. még kisebb számot, és így ránéztem, és itt hirtelen ott volt 100 meg a frissítés, amit megint csak nem értek, mivel olyan mi a bánat lehetett, viszont azt hiszem, hogy ez a helyes használata egy telefonnak, mármint az appok nem automata frissítése.
De miért?
Egyrészt, mert ez lassú. Másrészt meg, hogyha elfelejted felrakni wifi-re, akkor még lassabb. A harmadrészt meg nem emlékszem az utolsó olyan mobilapos fejlesztés, ami hozott olyan funkciót, aminek értelme volt.
De csak azért nem, mert nagyon sok ilyen fejlesztés volt az elmúlt időszakban?
Hát... nem tudom. Tehát, hogy nincs olyan aha élmény, ami emlékszel az Uber 3.2.4-re, amikor végre behozták azt, hogy nemzeti színű benne a kocsi?
Erre szerencsére nem emlékszem. Nem is nagyon érdekel, de azért egy csomó ilyen Google applikáció, vagy az Evernote jut most hirtelen eszembe, ami így sokat javult, ami használhatóbbá vált az elmúlt mondjuk fél év fejlesztései kapcsán. Jó, ezt persze nem fogjuk természetesen összerakni, de szerintem az nem hülyeség. Meg hát miért is? Én szeretem egyébként ezt az automata frissítést, én bírom azt, hogy belépek egy abba, és így arra jövök, hogy hú, hát ebben vannak új funkciók. Tehát azt ki lehet próbálni, az milyen vicces. Eltűntek régiek, azon lehet dühöngeni egy kicsit.
Értetlenkedni.
Reggel valaki átfesti a lakásomat. Igen, igen, és hetente kétszer reggel átfestik a lakásomat. Hát ez szuper, én ezt szeretem.
Értem. Nem is mondok semmit. Jó, viszont hoztam én is saját élményes dolgot. Elneveztem Paraszt Chromecastnak, de nyilván nem az. Elfogyott a televíziómban a HDMI csatornáknak vagy csatolóknak a száma, az a kettő darab. És ezek után úgy döntöttem, hogy akkor nem az lesz, hogy keresek egy nagyon drága dobozt, amiben lehet dugni még egy HDMI-t, majd veszek egy Chromecastot további pénzekért, és látom a bölcsességét a világnak, hogy ez lett volna jó út. Hanem megnéztem azt, hogy van-e olyan plugin Chrome típusú böngészőhöz, amivel rá lehet dobni valahogy a Media Centerre, amire van YouTube, meg Vimeo, meg minden más kiegészítő linkeket, hogyha ugyanaz a hálózaton vannak az eszközök. És hát, hogy ilyen van. És érzem, hogy ennek nem kell meglepetésnek lennie, hanem ez a dolgonak a rendje valójában. Viszont annyira rohadtul jó, hogy eszembe jut egy videó, hogy emlékeztek arra az autótesztre, ami annyira menő volt, mert megszólítottak egy Lamborghini tulajdonos, hogy a 30 éves sportautójára mondja már három jó mondatot, nézzük meg gyorsan. És kattintok kettőt, ott terem a tévén, és úgy működik, mintha ez teljesen magától értető lenne.
Ja, értelek, értelek. Azt a részét nem értettem, hogy a Media Center az mire gondoljak, egy kivénhet Apple TV-re, vagy...
Egy Raspberry Pi-re.
Egy Raspberry Pi-re, tehát egy Raspberry Pi-n keresztül tudsz videót nézni a tévéden?
Igen, 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 egy izé fut rajta USMC, ami tulajdonképpen Kodi, amit gyerekkorában XMBC-nek, vagy mi a bánatnak hívtak. Tehát egy XMBC, gyakorlatilag.
És akkor van egy olyan Chrome plugin, amivel az ugyanazon a hálózaton levő XMBC-t futtató Raspberry Pi-re át lehet haigálni linkeket, és akkor ő azt lejátsza neked.
Igen, és független a géptől, onnantól kezdve már lebeszéli magának az internet, hogy mit kell streamelni, hol jár benne ilyesmi, és onnantól kezdve nem a számítógép sugároz képet.
Ez lényegében a Chromecast funkciója.
Ez pontosan a Chromecast, igen, hogyha nem spóroltak volna portokkal, akkor rá se googlizok arra, hogy kell ezt csinálni. Így viszont boldogabb vagyok, az open source szoftverek helyenként működnek élménnyel.
Hát meg lehet, hogy ez jobban is működik, azért a Chromecast olyan, nem akarom szidni, nagyon szeretem, de szóval röcög néha, na, az a helyzet. Néha nem működik, néha eldobja a kapcsolatot teljesen magyarázhatatlanul, néha újra kell indítani. A Chromecast audionál néha az egyetlen módszer, hogy kihúzom az áramból, visszadugom az áramba, szóval hogy még ez se egy teljesen stabil technológia, pedig azt hinnéd, hogy egy dolga van, hogy ott lógjon a Wi-Fi-n, aztán szevasz.
A Wi-Fi-vel szerintem nagyon el fogunk még szívni egyébként, és ez is az IoT-nek a része. A múltkor hoztam az a céges laptopot, most éppen nincs nálam, hogy nem tudok számolgatni, hogy hány Wi-Fi van nyitva a környéken, de úgy néz ki, hogy a környékbeli internet szolgáltató az most mindenkinek Wi-Fi-s eszközöket ad a biztonság kedvéért. Ha kérik, ha nem, alapból be is van kapcsolva ráadásul rajta, és 20-an akárhány ilyen kriptikus nevű hálózat van ott, a CB54M random típusú, és zajongják tele a spektrumot a szemetek.
Hát gondolom azért is van ez így, mert a UPC Free szolgáltatásához az kell, hogy minden UPC modemben legyen egy access point is, ami nyitva van.
Ez lehetne, de a UPC nem húzta ideig a drótot, hanem megállt a Florian téren. Ezúton csókoltatjuk őket.
Értem, akkor ez a feltételezés megbukott. Hát, ja, de még mindig az összes ilyen drót nélküli csatlakozáshoz képest a Wi-Fi a legmegbízhatóbb rendszer, nem?
Igen, amúgy nem. Én nagyon szeretem a Wi-Fi-t. Egy remek technológia, csak ha minden ott fog zajongani, akkor még lesznek vele gondok, ennyi.
Bár ha most belegondolok, hogy az LTE az mennyivel combosabb. Az most már combosabb, nem? Tehát a legostobább telefonban levő 4G modem is gyorsabbat tud, mint a legdrágább Wi-Fi modemek. Ezt nem jól gondolom? Úgyhogy 150 megát szokott tudni a 4G LTE.
Azt kell tudni, hogy az NS meg az AC és Wi-Fi az mit tud?
Hát elméleti határok ott vannak, tehát ilyen, tudom én, azt hiszem 300 megabit talán az AC csúcsa, vagy 450, de azt úgy csinálja, hogy két sávból rakja össze, és az valójában csak a fele.
Hát itt leígérik a csillagot az égről 600 megabittel, azért ezt ilyenben nem hiszük el.
Nem, azt nem hiszük el. Oké, okay. Na jó, mindegy, a 4G-nek se kell elhinni persze. még annyi megjegyzést szeretnék tenni a paraszt Chromecasthoz, hogy ugye amit találtál megoldást, és amit rá kellett tölteni a nem is tudom mire, a Chrome-ra? A Chrome plugin-t kellett.
Csak a Chrome-ra kellett bedobni ezt a plugin-t, igen.
Szóval, hogy ez a GitHub-on volt, és megint beleütköztem abban be mindig, hogyha egy GitHub projektre fölmegy az ember, akkor ott valahogy, hogy tényleg minden információ megtalálható projektről, kivéve, hogy mi az Isten ez. Tehát ilyen bevezető szöveged, ugyanis az valahogy az a funkció nincsen a GitHub-on, hogy legyen egy szöveg, hogy ez a dolog az, hogy. Hanem van egy címe, neki jött szép nagyja kiírva, ami általában ugye a szerző nevéből, meg a címből áll, és akkor ez, tudom én, esetünkben az, hogy köhöloke per play to xmbc chrome.
Erről teszem, most linkelem be az adásnaplóba a Chrome pluginnak a linkjét, meg nyilván a GitHub-ból az életben nem fogja senki telepíteni a Chrome-jába. Hát miközben egy kattintással az összes Chrome-ot be tud költözni, ez a remek megoldás. És hoztam egyébként egy videót is hozzá, ez volt az első teszt videó, Gáspártól kaptam. A évet nem tudom, mikor beszélt az a remek ember, 2014-es CCC kongresszen úgy tűnik. Bill Scannell nevezetű csávó, aki a szép hidegháború alatt volt kém Berlinben, a Teufelsberg hegyen, ahol egy, hát, hogy is mondjam, a pénz rendkívüli módon hasonlító kémállomás volt, és onnan hallgatták le Kelet-Berlint, a Nyugat-Berliniek, meg sok minden mást is. Több radommal, egy egészen hihetetlenül kinéző hely, és elmesélgette azt, hogy mit poénkodtak, milyen volt ott az éles gyakorlat, mennyire volt fontos azt tudni, hogy a szovjetek között éppen belső villongások vannak a pártban, és akkor így kell reagálni kifelő irányított nyilatkozatokra. Majd a lehallgatásán ez durván nem szerető németekkerektől kapott ilyen stázis kérdéseket, meg Manning-eset, meg Snowden-eset, meg mindent, ami ilyenkor illik, tehát már nem válaszolgat annyira ügyes ember, viszonylag jól állja a sarat.
Hogyha érdekel titeket a téma, akkor edzétek meg a szíveteket, és acélozzátok körbe, és amikor az első perceit nézitek ennek a videónak, akkor ne kapcsoljátok ki úgy, ahogy én kikapcsoltam. Én nem bírtam túltenni magam azon, hogy itt van egy amerikai, aki egy nagy közönség előtt tart előadást, de úgy, hogy olvassa a szövegét, és egyből az előadását, a felolvasott előadását egy ilyen nagyon közhelyesen körben font poénnal kezdi, ami valahogy arról szól, hogy ők tudták, hogy mi tudjuk, hogy ők tudták, hogy mi tudjuk. És ezt így olvassa fel a papírról, és ez jaj, szerintem olyan béna. Na mindegy, de csak én vagyok ilyen finnyás, ezen tovább kell küzdeni magatokat, és akkor lehet örömökben részletek ugyanazokban, amiben a keltnek is.
És amíg tudnád, hogy ez hányszor kerül elő ez a tudom, hogy te tudod, hogy ő tudja, hogy mi tudjuk típusú poén.
Ez az idegesítő faszi. Egy rossz fejkém.
Igen, ezt nehéz szeretni benne. Ellenben Teufelsberg van annyira izgalmas szerintem, hogy megír ránézni, annál is inkább, mert jól emlékszem, ez valami olyan hegy, amit úgy készült, hogy rálapátoltak egy csomó sítet egy náci hadi akadémiára, ahogy kell.
Hogy készítsünk hegyeket Németországban? Hát így.
Pontosan.
De van itt még egy érdekes embernek az érdekes állítása.
Az pedig Jonathan Blow. Játszottál te Braidet valaha?
De nem én. De ez csak azért lehet, mert szinte semmit nem játszottam a repülőszimulátorokon, és talán az első, most nem jut eszembe a nagy mellű Angelina Jolie karakternevek, köszönöm szépen. Tehát az első Tomb Raider-re játszottam, meg repülőszimulátorokkal, meg talán Leisure Suit Larry-vel, ebben kiismerült az én játékos karrierem. De repülőszimulátorból mindennel azért egy fél pontot.
Ezzel lendületen átalakulunk a 128. Ken Szent miadásra. Mindenképpen, hogyha legközelebb látom a boltban, és adják kettő kefírhez, akkor meghívlak rá. A Braid egy történetmesélős ugrálós játék, ami az elején csak történetmesélős ugrálós, aztán Jonathan Blow, ennek a játéknak a atyaúistenet tervezője, elkezd játszani dolgok összekötésével. Például az idő a haladással. Te mész előre, az idő halad előre. Te mozogsz hátra, az idő halad előre. Aztán ezeket megfordítja, összeköti akármi, és egyre nehezebbek lesznek a puzzle-ök, mert már nem csak arra kell figyelni, hogy átugrod az arra jövő monstert, hanem azt is, hogy ez mit mozgat még a világban, az, hogy te mozogsz. Meg van benne idővisszatekerés, nagyon, nagyon az agyára tud menni az embernek gyorsan ez a játék, és pont ezért lett az indie játékfejlesztésnek egy ilyen korai hatalmas nagy sztárja sikerjáték a lovas szobra. És piszok sokan meg is vették persze. Majd Blow fogta magát, és és azt a pénzt, amit összedett a Braid-del, azt befektette egy másik játékba, és most hip-hop 7 évvel később meg is jelent ez, aminek az a neve, hogy Witness, és egy 100 óra játékot ígérő puzzle, amit még tök nem néztem meg, plusz a 100 órát ígérés tegnap előtt jelent meg, akkor még senki más sem ért végig rajta. És a mondat, ami miatt elhoztam ezt a cikket, az nem is ez a háttér, hanem az, hogy ő olyan játékot akar csinálni, amit olyan emberek játszanak, akik olvasták a súlyszivárványt Pinchontól. Ez azon már érdekes. Eleve, hogy mivel és hogyan lövi be azt az igényszintet, akinek ő meg akar felelni, plusz a másik, hogy a Pinchon olvasó emberek azok olyan játszanak a játékokat.
És mondasz még valamit Pinchonról, meg erről a könyvről?
Nagyon nem terveztem egyébként. Azon túl, hogy magyarul is megjelent, magyarul is el lehet olvasni, és nagyon könnyű lepattanni róla, én úgy emlékszem. Az a gondolkodós, mit olvastam én egészen most pontosan posztmodern irodalmi kánonba tartozó darab, aminek úgy neki kell készülni. És hosszú is.
Uh-huh. De hogy akkor ezek szerint ezt a Witness nem fogja más élvezni, csak az, aki olvasta ezt a regényt?
Ebben így nem vagyok biztos. Az biztosabbnak tűnik, hogy a Witness-t az nem fogja az élvezni, aki nem hajlandó elmélyülni dolgokban. Tehát, hogy ha van popcorn játék, akkor ez nem az.
Értem. És mi volt az egy mondat, ami miatt elhoztad?
Az ez, hogy ő a súlyszivárványt olvasó emberek akar játékot csinálni.
Ja,
mert így megközelítve csoportot még nem láttam. Plusz elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha én játékot csinálnék, amit nem valószínű, hogy fogok, akkor mit kéne olvasni az én játékosomnak? Erre még annyira sincsen válaszom persze, de érdekes az irány.
Na jó, de akkor azért ez most leesett nekem, hogy itt nem az van, hogy konkrétan ennek a konkrét regénynek a konkrét olvasása kell ahhoz, hogy elvezzed ezt a játékot, hanem hogyha olyan típusú ember vagy, aki egyébként elolvasná ezt a kötetet, akkor biztos élvezni fogod a játékot is, ami azért nagy különbség. Tehát mintha azt mondanánk, hogy aki szereti Ottliktól a hajnali háztetőket, az szeretni fogja a Prince of Persia-t is.
Igen, így áll hozzá.
Jó, hát így ezért egyel barátságosabb, és ez akkor ez azt jelenti, hogy nem tudom, bölcsészjátéknak szánja ő.
Azt nem tudom, mert van egy másik nagyon bölcsész mondat egyébként az interjúnak, az pedig az, hogy nincsen benne nyelv, mint olyan kiépítette, mert az arra úgy most nem volt neki szüksége, szerzőként, vagy íróként, vagy tervezőként. És innentől kezdve viszont a puzzle-ökhöz, amik összefüggenek egymással, meg mindenféle módon megpróbálnak hátba szúrni téged, mint játékos, hogy megkodályozni abból, hogy tovább menjél. Azokhoz nincsen hint, azokhoz nincsen leírás, magad kell rájönni, hogy itt mit kell csinálni ebben a világban.
Tehát, hogy viszont akkor nem kell hozzá tudni angolul se.
Nem, viszont fel kell készülni több napi hideg élelemmel, palackozott vízzel, váltásruhával, meg ezével, tusfürdővel.
Hát, a 100 órányi játék, akkor igen, akkor az minimum 5 nap, de akkor nem csináltál semmi mást. Egyebek mellett nem is aludtál.
Igen, nagyon meg kell ezt nézni. Majd találkozunk nyáron nyilván.
Rendben, addig majd minden héten bejelentem, hogy kelt egyébként, szívesen jött volna, de éppen a Witnessben mélyül egyre mélyebbre.
Viszont akarunk egy iparról beszélni, meg startupokról, meg ilyenekről?
Hát, mint ez közismert, az az én kedvenc témám az ostoba és olcsó okos telefonok mellett. Úgyhogy természetesen szívesen beszélek róla, meg egyébként is ugyan Kelt hozta ezt a linket, ahogy mostanában minden linkel így szokott ez lenni, de nagyon a kedvemre tett vele, mert a Doranski nevű bloggernek a blogjáról érkezett egy beszámoló arról, hogy Doranski 3 napot Izraelben töltött, hogy ott ismerkedjen a startup szénával, meg egy kicsit nézzen körül. És ez a poszt nekem azért nagyon tetszett, mert nem kifejezetten a témáját nyalogatta körbe, hanem annak a környezetét is, mégpedig ez esetben a szó szerinti fizikai környezetét is megírta, és azon elgondolkozott. Nekem az a határozott elméletem, hogy azok a legjobb IT vagy tech bloggerek, akik valami nagyon súlyos elméleti bölcsészvégzettséggel rendelkeznek, és Doranski szociológus, úgyhogy ő teljesíti ezt a feltételt. És azért nagyon szerettem egyrészt az írást, mert hogy arról beszélt, hogy milyen ott lenni azon a helyen, ahol a földbolygó lakosságának egyik felének a vallásai keletkeztek. Úgyhogy már csak ezért is érdemes elolvasni, pedig ennek semmi köze ahhoz, hogy egyébként miért olyan végtelenül erős a startup széna Izraelben, de az is nagyon érdekes, hogy mi az a 4 nagy titok, legalábbis a Dolanszki egyik beszélgető társa szerint, amitől Izrael nagyon durván jól áll startup ügyben, nagyon sok pénzt fektetnek ott be a földgolyó éves startup költésének, azt hiszem a 6%-át ott költik el. Ehhez képest valahogy az egész ökoszisztéma, ami ugye arról, hogy utána ezeket a startup cégeket el kell adni, és azt ezt hívják exitnek, és az exitből származó pénzeket megszámolva az derül ki, hogy nyereséges ez a történet, tehát hogy ott én nem is tudom, évi 9 milliárd talán a dollárok száma, ha jól emlékszem, amennyit tavaly keresett az exiteken a startup annyi ökoszisztéma, ami azért jó sok pénz, az jó sok startupot feltételez, és hogy most nem is fogom elszpoilerezni, csak inkább kett csinálóként elmondani, hogy nagyon érdekes, hogy milyen szoros összefüggés van az ország geopolitikai helyzetéből adódó, nagyon durva katonai átszűrtség, vagy a militáris átszűrtségének a társadalomnak, és a startup beli sikerességnek. Ez nagyon érdekes, de nem mondom el, hogy mi az összefüggés, tessék elolvasni, annál inkább, mert nem olyan nagyon hosszú ez a blogpost, és nem is nagyon lehet belőle semmit tanulni. Tehát ezt egyszerűen csak ez egy ilyen, ezt azért olvassa az ember, amiért az ilyen érdekes fejtegetéseket olvasni szokás, mert az önmagában örömet okoz, de nem tudom, hogy mondjam, egyetlen elemét se tudjuk szerintem áttenni Magyarországra ennek a megoldás halmaznak.
Hát, ha csak nem addig üvöltünk a sarkatonákkal, amíg nem alapítanak a végén startupot.
Igen, de ugye na most már csak rá kényszerít ez, tehát Izraelben valahogy, ha jól értem, akkor nem az a metódus, hogy üvöltenek a sarkatonákkal, hogy alapítsanak startupot, hanem nagyon korán felmérik őket, hogy mire képesek, és a legjobbakat kiemelik, és hát körülbelül, mint Kínában a tornászlányokat úgy nevelnek startupereket, illetve high-tech szakértőket ezekből az emberekből.
És kicsit
fiúk volt, de... Igen. Szóval hogy ezekből az emberekből, akik aztán 25 évesen hatalmas projekteket vezetnek már sok ember főnökeként.
Igen, de nagyon érdekes volt egyébként, ezért hoztam. Aztán megígértem magamnak még az adásnak próbálni, hogy megnézem a VS-nek a három részes izraeli startupos videóit. Majd helyette egészen más dolgot írtam az internetre, úgyhogy ezzel még adós vagyok, de majd a következő részben.
Illetve előre küldhetjük a kedves hallgatókat, hogy ők is tekintsék meg ezeket a videókat. Ha legyen ez itt a reklámhelye, én most már ezt bátran mondhatom, a VS-nek a videói, különösen az ilyen tematikus, több részből álló és valahogy egy földrajzi helyhez kötődő videói egészen egyediek abban az értelemben, hogy nincs bennük semmi műfaji újdonság, de hogy nem nagyon kapunk ilyeneket sehol a magyar mozgókép világban. Iszonyú jók, tök érdekesek, olyanok, mint egy rendes dokumentumfilm, ami alkalmazkodik a mai kor elvárásaihoz, és nem 60 percesek, hanem mondjuk 11-2.
Azért már ehhez is kell a Chromecast. Ez pont az a hossz.
Igen, igen, jobb megnézni a tévén, én is úgy szoktam. Na mindegy, de hogy ezek nagyon jók, tényleg. És van New York, van London, van ilyen kivándorlós, van olyan kivándorlós, és van izraeles startuposos is. Disclaimer, nem dolgozom a VS-nél évek óta.
Disclaimer, én viszont igen. Évek óta. Na mindegy is. És akkor a következő linket nem tudom, hogyan felkeverni ide, mert ez egy hihetetlenül viccesen szomorú történet, olyan, mint egy délszláv film sajnos. Mert hogy a Interactive Advertising Bureau, az IAB-nek a nagy csúcstalálkozójára befizette magát az AdBlock Plus nevű mindjárt által használt reklámblokkoló szolgáltatás, amik csak egy picit hasonlítanak a olasz maffiára. Majd a szervezők észrevették, hogy az AdBlock Plus-osok befizették magukat a konferenciára, és ott akarnak lenni. Ezek után visszautálták a pénzt, és kitiltották őket a konferenciára, most már egy nyilatkozatháború van.
Jaj! Ugh. De béna.
És van még egy másik bénább része ennek a dolognak, hogy az AdBlock Plus-nak tényleg van egy elfogadható reklámok platformja, ahová be lehet kerülni, és akkor téged nem tilt ki a mindenki által használt reklámtiltó alkalmazás, aminek tényleg van egy picit ilyen védelmi pénzes tikje.
Hát egyrészt másrészt egy reklámtiltó alkalmazás, ami egyes reklámokat nem tilt ki, hogyha azok fizetnek.
Egy régen ismert módszeren a vírusnyitók szoktak így működni állami spyberekkel.
Igen. Hát ez az a klasszikus helyzet, amiben valószínűleg igazán jól szerepelni nem lehet. Bár ilyenkor azért mindig, hogyha az iparág képviselőjét, kicsit úgy, nem is tudom, innának két felest, és utána hoznának döntéseket ezekben a kérdésekben. Vagy nem inkább elszívnának egy füves cigit, hogy ne az agresszió jön ki belőlük, hanem a lelazulás. Akkor valószínűleg sokkal kreatívabb megoldásokat lehetne kitalálni a nem kívánatosok távol tartására.
Most tényleg az, hogy mind a két szereplő itt tért elő rajt bosszalat neki egy nagyon nagy téglafalnak, amit rögtön láttak maguk előtt. Tehát a harmadik lépés után csattantak neki. Nem hiszem, hogy bárki azt gondolta, hogy ezekkel a nyilatkozatokkal, vagy ezekkel a cselekedetekkel jól jön ki a sztoriból.
Hát igen, mivel hogy ez a szakma előtt történt, így igen, mert amúgy mondhatnánk, hogy az Adblock Plus-ról sokan csak azt tudják, hogy hát az a reklámblokkoló, amit én is használok, és akkor legfeljebb azt gondolják, hogy véletlenül átcsúszott azon a szigorú szűrőn ez a banner, aztán meg nem véletlen volt. Szóval jó, de ezt a szakma tudja, szóval ott nem lehet a márka kommunikációra alapozni a megúszást.
Ajajajajaj. Mindegy is. Majd nevessünk, amikor vége van. És innentől kezdve nekem már csak a nevetős témáim vannak egyébként, amikkel kicsit nem tudok mit kezdeni, kicsit örülök neki, hogy erről szó van, de azért mégiscsak te jó Isten, mi van itt. Kezdve rögtön azzal, hogy ismét gyártanak, és most már végre az Egyesült Államokban, mondja a gyártó, DeLorean sportkocsikat, vagy fognak gyártani legalábbis, mert engedélyezték annak a cégnek, ami a DeLorean Motor Company, a csődbe ment céget megvette, és most ő az autógyártó, és hozzájuk viszik a visszajövőbe autó tulajdonosok a kocsiukat felspécisztetni, javítani. Hát festeni azt hiszem nem kell, mert rozsdamentes acélban van, de mindegy is. És neki van egy nagyobb adag raktárkészítettük, vagy teljesen eredeti gyári alkatrészekből, vagy pedig olyanokból, amit az eredeti tervek alapján gyártottak újra, és mindig szerettek volna egy új kocsit építeni, mert egy tök ugyanolyat, mint amilyet 1000 számra szervizelnek, és most megkapták Amerikában az engedélyt erre, apró változtatások mentén, ha minden igaz, akkor lesz benne légkondi, MP3-as autórádió, rendes motorok, tehát olyan, ami fel tudja gyorsítani ezt a kasznét, ami egy régi hibája volt a kocsinak, és mindezt úgy kapták meg kiszériás gyártásra, hogy a modern emissziós normákat az be kell tartaniuk, viszont az összes többi biztonsági normát, amit azóta kihoztak, azt nem. Tehát, hogy össze lehet rakni az autót.
Szóval mióta a Volkswagen hiszti megy, azóta még az ilyen nosztalgia vicc autóknak is be kell tartani a környezetvédelmi normákat. A többi nem érdekes. Légzsák nem kell, de a kipufogással legyen minden rendben. Ami egy ilyen pár százas szériájú autónál tényleg megmenti a földet, az biztos.
Viszont rakhatnak bele modern motort anélkül, hogy meg kéne magyarázniuk, hogy miért szentségtelenítik meg a kocsit egy rendes motorral. Szerintem őket is védi egy kicsit, hogy ez a kétségkívül menőn kinéző autó most gyorsan is fog menni.
És akkor ugye jól gondolom, hogy a lelkes vevők sorban állnak, hogy ők is egy visszajövőbe autónak lehessenek a boldog gazdái.
De eddig is lehetett innen-onnan turkálni egyébként maradék visszajövőbe autókat, és felújított az 45-55 ezer dollárba kerül a Click to Houston szerint. Az új viszont 0 kilométeresen 100 ezerbe fog kerülni. Most hozzá kéne néznem egy Teslára, nem emlékszem fejből, hogy mennyiért adják.
Az nagyon sok a 100 ezer dollár egy autóért.
Igen. Világos, hogy ez egy rohadt nagy pénz.
Ha pedig ehhez képest nyilván az autó nem lesz olyan jó, csak nagyon hát menő legalábbis gondolhatjuk, akár menőnek is. Végül is felfelé nyílnak az ajtajai, meg retro, és benne volt egy csomó híres filmben is, pont 3-ban.
Nos, azt írja a Car & Driver magazin, hogy 71 ezer dollárért adnak Tesla est.
Aha, hát akkor én is inkább egy ilyen szar, durrogós hülyeséget vennék 100-ért.
Egy BMW i8-ast pedig 141-ér. Most annál tényleg menőbb egy... Na jó, nem. Valójában a BMW i8-as rohadtul menő.
Hát szerintem, akik ezeket veszik, azok megengedhetik maguknak, hogy mind a kettő ott álljon a garázsban.
Elképzelhető.
Attól függ, hogy milyen jobinterjúra mennek az i8-assal, vagy a DeLorean-nal.
De ők már csak úgy mennek jobinterjúra, hogy ők vesznek fel más embereket.
Ja, igen, 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 elkápráztatni, vagy mondjuk megvenni startupokat, mikor milyen startuphoz mennek, attól függ, hogy milyen kocsival mennek.
Voltam egyébként egy másik autós hír is. Nem találom most hozzá linket, de szinte mindegy is emlékszem az összes lényeges dologra. Megint gyártanak egy pár példány Ford GT40-est, ami 66-ban Le Mans-ban az összes dobogós helyezést megszerezte. Ez megint a, hogyha már annyi garázsod van és annyi pénzed, hogy szinte mindegy, akkor viszonylag szép szép dolog ilyet birtokolni, és ha nem eredetit, akkor hát istenkém legyen egy mostani modern Ford replika.
Ah, ránéztem közben az autóra, kedves hallgatók, aki nem tudja, hogy néz ki a Ford GT40, az vessen rá egy pillantást. Ez egy elég szép autó.
Ez a bődületesen szép autó kategóriába tartozik, igen.
Igen. Még valami van itt, amit újra gyártanak. Ez egy messzebbre vezető történet.
Igen, és nem növesztettem meg hozzá a szakállamat, a kockás ingem pedig nincsen.
És így nem tudsz lumber szexuális lemez rajongó lenni?
Igen, de ezt a hírt azért így egy baltával a vállamon kéne felolvasni. Hegyes Ami Richardnak jelent meg egy hosszú, nagyon sok linket tartalmazó cikke az Indexen arról, hogy ami most megy a lemezben, és ugye karácsonykor nagyon népszerű volt a lemezjátszó, nagyobb amerikai rendkívül menő ruhaboltok, vagy közepesen menő ruhaboltok már forgalmaznak lemezt is, ahová úgy mindenki benézte. A lemez meg a lemezjátszó egy lakberendezési tárgyá vált, ami most hihetetlen módon megy. És nagyjából innen indul és eljut odáig, hogy hát lehet örülni, hogy egy kit újrakiadást olcsóban lehet megszerezni, mint régi jugoszláv eredetiket. Ellenben ez nem egy hifi forradalomnak kezdete, ahol mindenki hihetetlenül whitefülű lesz, hanem egyszerű design dolog.
Igen, de annak azért elég erős, mert nekem ebből a nagyon hosszú cikkből egy fél mondat ragadt meg a fejemben, mégpedig, hogy a világ zeneforgalmának mindössze 6%-a bonyolódik bakelit lemezen, illetve a vinilen, ami hát az a mindössze 6% az iszonyú sok ahhoz képest, hogy én azt gondoltam, hogy ez a technológia lényegében megszűnt, vagy mondjuk hogy egy-két high-end őrült használja még ezeket a lemezeket, de ezek szerint azért a 6% az rohadt sok.
Igen. És mondjuk a zeneipari bevételek, és lemezért jó sok pénzt el lehet kérni. Úgy emlékszem valahol a cikkben hoz is példákat, hogy a melyik ritka lemezért mennyit kell adni. Több száz dollárokról beszélünk.
A másik érdekesség pedig az, hogy így vagy úgy, nem is tudom, hogy milyen úton érkeztünk el idáig, de minthogyha lenne egy olyan trend a világban, hogy az emberek elkezdenek visszafordulni a fizikai dolgok felé, a kézbe fogható, a materializálódott dolgok felé. Tehát, minthogyha ez a kézműves sör és kézműves fagylalt divatja egy kicsit a divaton túllépve egyfajta ilyen gondolkodásmóddá, vagy egy megközelítésmóddá válna, és bizony egyre többször fogjuk hallani a könyvszagát is. És most először volt az, hogy ezen elgondolkodtam, és nem éreztem egy ilyen hisztérikus ellenszenvet mindazokkal szemben, akiknek tényleg az a fontos, hogy megtapogathassák a kezükkel azt a valamit, hanem úgy valahogy el is mondjuk akár még azt is mondhatjuk, hogy elkezdtem érteni, hogy ez miért van. Annak ellenére, hogy a lemez természetesen nem praktikus, de valahogy pont visszahoz valamit abból, hogy nem akárhol hallgatunk zenét, hanem otthon, a nappaliban. Úgyhogy miközben én fejtegetem mindezt, ha jól látom, Kelt körülnézett a nappaliában, hogy elő tud-e rántani egy táska lemezjátszót, és fel tudja mutatni a kamerának, és félek fel fogja tudni mutatni.
Tulajdonképpen azt néztem, hogy van-e kéznél pokolgép lemez, csak hogy bevillancsom ide elléd. és igen, a nagyszerű éjszakai bevetés album.
Nekem egy kicsit turkálni kéne itt a házban, de én is elő tudnám venni az Omegától a 10 000 lépést, bármikor. Meg az Edda egyet.
Edda egyem azt hiszem nekem is van. Szinte soha nem hallgatok lemez, de egyszer nem tudtam ott hagyni egy lemezjátszót, mert tulajdonképpen sörökben átváltatlan, vagy berúgás inkonvertibilis összegért adták, és bűnnek tűnt. Egyébként van egy olyan vonulata is ennek, és erről szerintem korábban beszéltünk már egyszer, amikor volt egy hosszú panaszcikk valami holland hifi magazinban, aztán lefordították minden létező nyelvre, hogy az a baj ezzel a mostani fellángolással, hogy akkor, amikor azt írták, és talán tavaly volt, akkor nem kezdtem még újra termelni a mestereket. Mert egy míg sört főzni nagyon egyszerű dolog, ezt onnan tudom, hogy hétvégén járt nálam, az unokaöcsém hozott az általa főzött sörből, és rohadtul jó volt, és ez a második kísérlete volt. Ezzel szemben lemez gyártani viszont nehéz. Meg eszközigényes, meg kezdenek kihalni úgy a gépek, mint az emberek.
Igen, nehéznek nem mondanám, inkább eszközigényes, mert egyszerűen csak nyomkodni kell a gombot a print gombot, így ezt kell csinálni.
Ó, de nem, hát előtte meg kell csinálni a mesterlemezt.
Hát a mesterlemezt azt meg kell válni egyszer, ahhoz is egy eszköz kell, amiből bemegy a hang, és kijön belőle a mesterlemez.
Hát meg beállítani, hogy még ne ugorjon ki belőle a tű, de már elég hangos legyen, vannak ott ilyen izgalmas szakis dolgok.
Kíváncsi lennék, hogy Magyarországon gyárta még bárki is vinillemezt.
Kis Szíri eset tudom, hogy igen.
Szóval igen.
100 darab vinillemezt tudsz rendelni. Beviszed az MP3-adat, vagy a babadat leginkább.
És az lenne a legnagyobb gyalázat, nem bevinni a 96 kilobites MP3-amat, ebből kérnék szépen egy high-end lemezt csinálni.
Tudom, hogy kit fogunk erről megkérdezni, úgyhogy következő adásban ezen menjünk tovább, hogy hogyan gyártanak itt van lemezt.
Jó.
Annál is inkább van még egy retro hírem, ennek azt hiszem van némi aktualitás, ami szerint mostanában volt a Concordnak az első repülésének a nem tudom, hanyadik évfordulója.
A 40. Nem a repülésének, hanem a 40 évvel ezelőtt kezdte el a British Airways ezt a szolgáltatást, a Concordot, mint szolgáltatást nyújtani.
És egyébként Concord évforduló mindig van, fél évente szólnak nekem, hogy nagyon régen írtunk a Concordról, most megint van a 40. évfordulója annak, hogy először szolgáltak fel a pesgőt, vagy valami. De teljesen mindig Concordról nagyon jó beszélni, meg írni, az furcsa csoda volt. És a Virgin megjelent egy cikk Thomas Ricker tollából, billentyűzetéből, aki elmesélte azt, hogy milyen volt neki kétszer Concordon utazni, amikor egy nagyon jó menő cégnél volt ITS, és abszolút nem az a sztár, aki Concordot használt, ellenben kifizették neki a repjegyet, és hogyan találkozott az első Gwyneth Paltrow-val, majd hogyan mondták be a másodikon a lounge-ból felrádiózott hírt, hogy a fia, akinek a születésére hazafelé tart, az megszületett, és hogyan volt ő a legnagyobb sztár a másik 99 utasnak a szemében, akik megtapsolták, hogy ő itt a levegőben lett apa.
Hát igen, de ugyanakkor azt is elmondja egyébként ebben a nem hosszú cikkben, hogy hát azért azzal, hogy ezt az egész Concord utazósdit egy kicsit demisztifikálták, tehát ő azt megpróbált demisztifikálni, mert hogy túl sok mítosz övezi, túl sokat gondolunk bele, mert egyfelől persze tényleg nagyon menő volt, hogy milyen magasan és milyen gyorsan repült, de hogy az élmény maga, az valójában egy ilyen igazi zilteherautós terepjáró utazáshoz hasonlított szarülések, semmi szórt, tehát nem vetítettek filmeket, vagy ilyesmi, egyáltalán semmiféle utasszórakoztatás nem volt, rázott, mint a kurva anyja, és nagyon zajos is volt. A kaják átlagosak voltak, a borok és a pezsgő nagyon finom.
Illetve van egy nagyon fontos mondat, hogy nem tudott nem vigyorogni, amikor bekapcsolták az utánégetőt. Most ez azért kevés mai utas tudja elmondani magáról.
Hát igen, igen. Szóval ebben persze van egy ilyen férfias báj, de körülbelül olyan, mint amikor én most a hétvégén vezettem egy traktort, és traktort vezetni, egy ilyen nagy modern traktort vezetni. Baromi jó, nagyon vicces élmény, nagyon jó tapasztalás, de arra például azért úgy nem kezdtem el vágyni, vagy szóval nem álmodok azóta arról, hogy Debrecenből Zalaegerszegre elhajtsak egy ilyet. Ennek két fokozata van, van a szántós fokozat, ami 8-8-ban maximalizálja a sebességet, meg van az országúti, ami 35-ben. Viszont nyugalmas. A kereke nagyobb, mint én. És, na jó, szóval ez is olyan, hogy traktort vezetni szerintem minden férfinak egyszer az életében kell. Bár ha jól hallottam, akkor Zetort azért egy kicsit nagyobb kihívás lett volna, mert ez egy ilyen teljesen automatizált, tehát automatasebb váltós, és a jobb kéznél van egy joystick, az a kuplung, és helyben megfordul, és egyáltalán az egész tényleg egy autónak egyszerűbb a műszerfal. De beleültem az Zetorba, és arról is nagyon jó lenézni. Ugyan lehetett a Concord is.
Hol vezettél a traktort, és főleg miért?
Hát kérlek szépen, Szent György völgyön az Őrségben jártam, ahol disznóülésen vettem részt, életemben egyébként először, azzal a felkiáltással, hogy a lányaink nem láttak még ilyet, de biztos kíváncsiak lennének rá, és más családok is hasonlóképpen gondolták ezt az ő lányaikról, úgyhogy elmentünk egy ilyen borozós disznóülés hétvégére, és aztán, amikor a disznót hát egészen apró darabokra cincáltuk, egynapos megfeszített munkával és sok pálinka megívása közepette, akkor a végére már jól összebarátkoztunk a Böller fiúval, aki egyébként főállásban ott dolgozik a környező gazdaságban. Jaj, hú, de sok mindent tudnék erről mesélni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott már emelkedett hangulatban azt mondta az egyik fér nélkül érkezett lánynak, hogy ó, hát elviszlek én téged traktorozni, ha akarod, és akkor ő valamint az egész társaság kapva kapott az alkalom, hogy már pedig akkor holnap menjünk traktorozni, és mindenki vezette a traktort, még a kislány gyermekek is. Meg egyébként akkor már megnéztük az egész gazdaságot, ami, na és akkor, tehát az egész gazdaság az azért elég menő, egy hát nem tudom, sok-sok hektáros terület, amin 1500 marhát tartanak, ez egy ilyen marha tenyésztő telep, amit 6 ember üzemeltet, plusz a 2 tulajdonos, akik egy osztrák testvérpár, akik mondjuk, nem tudom, tehát biztos, hogy 30 éves egyik sem múlt még el, ott élnek a gazdaság szélén egy szép nagy, tényleg jó nagy házban, de amikor előtte találkoztunk az idősebbik tulajdonossal, akiről én azt hittem, hogy ő egy segédmunkás ott, és vasárnap a fene tudja, miért rohangálott a traktorok között, de pont úgy nézett ki, mint egy segédmunkás. Szuper jól beszélt magyarul, úgyhogy ebből is, tehát azt hittem, hogy egy kis tájszólással beszél, ami ott az őrségben normális, de kiderült, hogy nem ő az osztrák tulajdonos, aki 5 vagy 6 magyar fiúval működteti ezt az egész irgalmatlan kócerát. Eléggé lenyűgöző volt, na.
Hát ez traktoros dolog, ezt írjlem egy kicsit, de el is kezdtem gondolkodni, hogy kint tudok behajtani egy traktorozást hirtelen. Már vannak tippjeim.
Igazándiból a legnagyobb élmény nem az volt, hogy vezettem a talán Zend márkájú traktor, de volt ott egy John Deere is, úgy kezdődött a beszélgetés, hogy na mit akartok vezetni, John Deere-t vagy Zendet? Hanem, hogy volt ott egy kombájn is, szintén egy ilyen nagyon modern kombájn, tehát azt hiszem az is Zend márkájú volt. Azt nem vezethettük, értelemszerűen a múlt hétvégén nem sok mindent kellett aratni, de hogy csak beülni a vezetőfülkébe is elég menő. Egy csomó, tehát csak érintőképernyős kijelzők, amelyek különböző kameraképeket mutatnak, mert ugye nem látsz el minden részéhez, úgyhogy nem visszapillantó tükör van, hanem kis kamerák. És véletlenül ott volt a szervízkönyve a traktornak ott a szék mellett. Hát egy olyan 70 centi magas könyv volt már. A magasságot úgy értem, hogy a lapok vastata. Érted? Érted, kedves hallgató? A vastagsága a könyvnek volt 70 centi. Valamiért volt egy ilyen kinyomtatott szervizkönyv a vezetőfülkében.
Itt jelezném, hogy Ferenc közben mutatta is a 70 centit. Képzeljétek ezt, kinsatolni nem voltam. Elég gyors.
Jó, szóval, hogy ez volt a legnagyobb élmény, a traktor is nagyon menő volt, de valójában menő volt az, hogy megtapasztalhattam ezt a dolgot, de vezetni egy traktort az nem olyan nagy menőség. Különösen miután megtudod, hogy 200 lóerős, és ott nem egy autó volt, ami szintén tudta ezt a motorerőt. Az más kérdés, hogy nyomatékban viszont több ezer kilonewton volt a nyomatéka, ami egy dízelautónál azt hiszem az 150, vagy valami ilyesmi szokott lenni.
Előkerestem a kedvencemet, a Kirovec K700-at, ha minden igaz, egy ruszki traktor. A 701-et, az már az újabb fajta. És nem kezdem el végigszkennelni a Wikipedia oldalt, hanem csak berakom, és kedves hallgatók, nézzétek majd meg. Ez arról szól, hogy egy folyónak a közepén szenved ez a szegény sárga traktor nagyon durván. Vissza is tolatnak vele egy kicsit, majd egyszer csak kap fogást a talajban, akkor még teker, füstön, mint hogyha nem is olajat égetnének benne, hanem magát egy dinoszauruszt. Kikaptat a partra, és ekkor látjuk, hogy vonszom maga után még kb. 10 méter acélszerelvényt, ami eddig nem látszott, mert a folyó mélyén volt, és csendesen elpöfög a lemenő nap irányába.
Igen, azért a traktorok azok valamilyen módon az emberi mérnöki tudománynak egyfajta ilyen totem állatai.
Igen, magunk előtt tisztelgünk, miközben traktort nézünk című érzés.
Így.
Utolsó utáni hír, labzártak közben érkezett, amely szerint a kasz.hu-n elindult a 20 perccel a jövőbe című podcast, első részük már kint is van a interneten, az a címe 0 mikrofon próba, annyira első rész, Balidem és Máriusz, Andersen Dávid, Szabó Kállai Anna és Lövenberg Balázs csinálja, és technológiáról és ennek hatására, és ennek emberekre gyakorolt hatásáról fog szólni majd. Értelemszerűen nem hallgattuk meg, mert miközben adást rögzítettünk, de töltsétek, nézzétek meg.
Igen, mi minden konkurensünkről beszámolunk. Természetesen azt gondoljuk, hogy minél több podcast van egy téma körül, annál jobb nekünk is, meg nektek is. Úgyhogy szerintem majd most én lehet, hogy meg is hallgatom még lefekvés előtt.
Nagyon jó teszed, én megyek bingizni a Chromecastot, megnézek rajta egy valamit.
Na jól van, hát akkor álmodjatok traktorokkal, kedves hallgatók, vagy Gwyneth Paltrowval, mindenki döntsön belátása szerint.
hogy Concorddal ne hagyjuk ki az észszerű lehetőséget sem.
Úgy legyen.
Sziasztok!
Sziasztok!